Kedves hallgatóm! Jónás könyvével kapcsolatos menetrendünk azt mutatja, hogy Jónás valamennyi célállomása Ninive városa volt. Amint a harmadik fejezethez érkezünk, célállomása még mindig Ninive, ezért elindul a szárazföldről, és Ninive felé tart. Három fejezete volt szükség ahhoz, hogy visszakanyarodjék a hal segítségével, de végül sikerült rátalálnia a helyes útra. Neki a fordulópont a hal gyomrában töltött idő volt, és a hal megfordította, és most már a jó irányba indult el. E harmadik fejezet fölé szeretném odaírni az Úr Jézus szavait, mert amiképpen Jónás jellé vált a niniveiek számára, úgy lesz az emberfia is jellé ennek a nemzedéknek. Lukács evangéliuma, 11. rész, 30. vers. Az Úr igéje másodszor is szólt Jónáshoz. Jónás könyve, 3. rész, 1. vers. Az Úr igéje másodszor is szólt Jónáshoz. Egyszer sok évvel ezelőtt Jónás könyvéről beszéltem egy nyári konferencián, és jelen volt az összejövetelen egy iskolai tanító is. Igen szeretetre méltó személy volt, de minden egyes összejövetel után egy kérdéssel jött hozzám. Az iskolai tanítók mindig tudtak olyan kérdéseket föltenni, amire nem voltam képes válaszolni. Egy napon ezt kérdezte tőlem. Tegyük föl, hogy miután Jónás kikerült a halból, visszament volna Joppéba, és egy másik jegyet váltott volna, hogy Tarsisba menjen. Mi történt volna? Ilyen kérdést még sohasem tettek föl azelőtt, de azt mondtam neki, és még mindig úgy érzem, hogy helyesen válaszoltam, hogy lett volna egy másik hal is, amely Jónásra várt volna. De erre nem volt szükség, mert Jónás már megtanulta a leckéjét. Most már Ninive felé tart, efelől semmi kétségünk nem lehet, most már Ninive a célállomása. Azt hiszem, ugyanezt lehetne elmondani a tékozló fiúról is. Tegyük fel, hogy a következő évben ez a fiú ezt mondta volna. Apa, láss el ismét! Elmegyek egy távoli országba. Nem gondolod, hogy az apa ellátta volna? Azt hiszem, hogy igen. Az az érdekes, hogy a fiú nem ment el a távoli országba. Miért? Mert ő az apa fia, és nem akart megint a disznóolnál kikötni. Isten gyermekei bűnbe eshetnek, de bizonyára nem akarnak bűnben élni. A malacok a malacolban élnek, és a fiúk az édesapa otthonában élnek. Ez éppen ilyen egyszerű, és éppen ilyen fontos. Az Úr igéje másodszor is szólt Jónáshoz. Istenünk a második esély Istene. Milyen csodálatos és dicsőséges ez a tény. Isten ad egy második esélyt is, és még ennél is többet nyújt. Tudom, hogy nekem már egy tucatnyi esélyt ajándékozott. Ő hosszú tűrő és türelmes. Nem akarja, hogy bárki elvesszen. Ha gyermeke vagy, ő megtart téged, efelől bizonyos lehetsz. Jónás most elhívást kap Istentől másodszor is. Nem hiszem, hogy korunk nagy vállalatai valakinek második esélyt is adnának. Azt gondolom, hogy a General Motors, vagy a Standard Oil Company, vagy a Shell Oil Company nem adnának az embernek egy második lehetőséget is. Évekkel ezelőtt megismerkedtem egy férfival, aki a Bank of America, ennek a hatalmas bankvállalatnak az első alelnöke volt. Nagyon csodálatos keresztény és személyes barátok lettünk. Egyszer megkérdeztem tőle. Tegyük föl, hogy bankunk egyik fiókjánál az igazgató elszökött volna az összes pénzzel, eltűnt volna Dél-Amerikában valahol, és aztán néhány év múlva visszajött volna, és bocsánatot kért volna, és egy másik esélyért könyörgött volna. Vajon ismét adtatok volna neki munkát? Így válaszolt. Nem. Elegünk lenne belőle. Egy ilyen embernek nem adnának második esélyt. Nem csodálatos, hogy Isten megadja a második lehetőséget is? Ez nem valami szokatlan, amit Isten Jónás esetében cselekedett. Isten Jónással sem tett kivételt. Gondoljunk Jákob történetére, ahogy Mózes első könyve leírja. Jákob ismételten kudarcot vallott, ami ténylegesen eltávozott Istentől, és sok bánatot okozott neki. De Isten sohasem mondott le róla. Jákob cselszövő volt, ravasz volt. Próbált a saját képességével boldogulni, még akkor is, amikor lement, hogy Lábánnál, a nagybátyjánál éljen. Lábán ravaszabb volt Jákobnál, és fölébe kerekedett, de Jákob is megtette, amit tehetett, és elég jól sikerült neki. Végül Jákob elmenekült, és megszökött arról a helyről. A magaviselete miatt ellenségeskedésbe került apósával, és Ézsau nevű testvérével is. De nem maradhatott ilyen, mert Isten embere volt. Istent akarta szolgálni, de milyen gyengén mutatkozott be ezen a téren. Ami engem illet, megszabadultam volna tőle, és valaki mást fogadtam volna, ha én lettem volna az úr, de Isten nem ezt cselekedte. Peniélnél, amikor Jákob visszament az országba, Isten harcolt vele egy egész éjszaka. Néha azt mondják, hogy Jákob harcolt Istennel. Mögötte ott volt az apósa, előtte ott volt testvére, és mindketten Jákob halálát kívánták. Ezért bizonyos lehet egy dolog felől. Jákob nem akart egy újabb hadakozó felett maga előtt. Elég problémája volt minden oldalról, és egyáltalán nem akart hadakozni. Isten harcolt vele Peniélnél. Ennek az embernek meg kellett tanulnia valamit azon az éjszakán. Isten sántává tette őt, mielőtt megragadta volna, de amikor Jákob látta, hogy vesztésre áll, végül kitartóan kérte az áldást. Attól a naptól kezdve Jákob más emberként élt. Megváltozott, ahogy látni fogjuk majd Egyiptomban, amikor találkozik unokáival, József fiaival. Nagyapa vagyok, és tudom, hogy a nagyapa egy kicsit hajlamos a dicsekvésre. Szeretné, ha unokái jót gondolnának felőle. De az idős Jákob nem mondta el az unokáinak, hogy milyen okos, vagy milyen ravasz volt, és hogyan győzött Ézsau fölött, vagy hogyan járt túl apósa Lábán eszén. Ezt mondta. Az angyal, aki megváltom minden bajban, áldja meg e fiúkat. Mózes első könyve, 48. rész, 16. vers. Milyen változás történt vele? Mennyire alázatos volt? Most már megnyugodott Istenben, és egészen más emberré lett. Aztán ott van Dávid története. Még ma is nagyon sokan szeretik bírálni Dávidot. Egyszer egy gonosz, idős ember jött hozzám gyanús mosollyal a szemében, és ravassággal a hangjában, majd így szólt hozzám. Miért mondta Isten, hogy Dávid az ő szíve szerinti férfiú? Megkérdeztem tőle. Talán azt akarja mondani, hogy mivel Dávid gyilkosságot és paráznaságot követett el, azért mondta Isten ezt felőle? Talán erre akar kiukadni? Ezt felelte. Bizonyára éppen így tűnik. Az az ember egyszerűen nem olvasta el az egész történetet. Igaz, hogy Dávid szörnyű bűnt követett el, de Isten megbüntette érte. Isten hátravitte a fészerbe, és megostorozta életének legmélyéig. Végül a szíve összetört, amikor Absalom nevű fiát megölték. Ezt a fiút akarta királlyá tenni, de Absalom elárulta őt. Lázadást vezetett Dávid ellen, és megölték. Mennyire sírt Dávid? Így kiáltott fel. Fiam, Absalom! Fiam, fiam, Absalom! Bárcsak én haltam volna meg helyetted. Fiam, fiam, Absalom! Sámuel második könyve, 19. rész, első vers. Dávid attól tartott, hogy Absalom nem ismerte Istent, és ezért szomorkodott egész életében. Isten megbüntette Dávidot a bűnei miatt, de Isten megbocsátott Dávidnak, amikor odament hozzá, és így szólt: vidámíts meg újra szabadításoddal. 51. Zsoltár, 14. vers. Aztán tovább magyaráztam annak az idős embernek, aki odajött hozzám. Tudja, nagyon boldognak kellene lennie, hogy Isten azt mondta, hogy Dávid a szíve szerint való férfi, mert kapcsolatban volt Istennel. Ha Isten megment egy olyan embert, mint Dávid, akkor önt is megmentheti, és megmenthet engem is. Hálásnak kellene lennie azért, hogy ilyen az Isten. Ő második esélyt is adott Dávidnak, és önnek is megadja a második és a harmadik esélyt. Simon Péter is megbotlott, elesett és beszennyeződött. Megtagadta Krisztust, és amikor végig tekintett a törvénykezési termen, találkozott az Úr tekintetével. Nem haraggal, hanem szánalommal és irgalommal tekintett rá az Úr Jézus. Péter kiment és keservesen sírt. Aztán, amikor az Úr visszajött a halálból, Simon Péternek külön megjelent, hogy rendbe hozza ügyét az Úrral. Ha Isten gyermeke vagy és bűnbe esel, visszatérhetsz hozzá. De jó, ha ezt komolyan veszed, és őszintén térsz vissza. Oda mehetsz hozzá, és megmondhatod neki azt, amit senki másnak nem mondanál. Elfogad, és megbocsát neked, ő a második esély Istene. Van egy másik férfi is, aki kudarcot vallott, ez János Márk volt. Először nem nagyon tudta vállalni a misszionáriusi szolgálat terhét. Valójában elbátortalanodott, visszafordult és hazament. Egyszer hallottam egy emberről, aki azt mondta, hogy azért nem repül repülőgépeken, mert fáj a háta. Amikor megkérdezték, hogy miféle hátfájása van, ezt válaszolta: a hátamban cikázik a remegés, ha repülőgépen utazom. János Márk hátában is cikázott a remegés, visszafordult, és hazament az első misszionáriusi útról, amelyen Pál apostollal együtt vett részt. Rendben van, de az idős Barnabás meg akart neki bocsátani, és elvitte magával egy második misszionáriusi útra is. Pál azonban így szólt: én nem fogadom őt ismét magamhoz. Elegem van belőle. Aki hazasiet az anyukája szoknyájához, azt a fiút nem akarom magammal vinni ismét. Pál később megváltoztatta a véleményét, mert Isten elfogadta János Márkot. Tehát amikor Pál ezt írta a Timóteushoz írt második levélben az ő hattyúdalában, a megbocsátást árulta el. Márkot vedd magad mellé, hozd el magaddal, mert hasznomra van a szolgálatban. Timóteushoz írt második levél, 4. rész, 11. vers. János Márk jó irányban változott meg. Nem vagy boldog, hogy Isten egy második esélyt is ad nekünk? Legutolsó illusztrációm nem a Bibliából származik, hanem a mostani időből. Évekkel ezelőtt egy este a rádióban oktattam Jónás könyve alapján. Egy vagy két nappal később, miután a harmadik fejezet első versét megmagyaráztam, levelet kaptam egy orvostól, aki ezt írta: tudatni akarom önnel, hogy ez a vers most a legfontosabb vers nekem a Bibliában. Amikor elmondta, hogy Isten a második esély Istene, visszatértem hozzá. Aztán levelében leírta történetét. Egy nagyvárosban híres orvossá lett, és ugyanakkor tisztséget viselt a gyülekezetében is. Problémák keletkeztek a gyülekezetben, ahol az ingatlannal és a pénzalappal kapcsolatban történtek visszaélések. Őt hibáztatták a problémákért, jól lehet nem volt vétkes, és egyáltalán nem vett részt azokban. Elkeseredett, és ténylegesen elhagyta annak a nagyvárosnak a területét. a mi vidékünkre költözött, és itt nyitott magánrendelőt, de sohasem lépte át egyetlen templom küszöbét sem. Azonban figyelte rádiós szolgálatunkat. Amikor azt mondtam, hogy Isten a második esély istene, ezt a levelet írta. Az üzenet olyan volt, mint a jó hideg víz annak az embernek, aki a sivatagban már-már haldoklik a szomjúságtól. Ez többet jelentett nekem, mint bármi más. Leültem, és levelet írtam annak a férfinak, és azt tettem, amit minden prédikátor tett volna, sürgettem, hogy menjen gyülekezetbe, és megint szolgáljon az Úrnak. Ismét írt, és levelében közölte, hogy már visszatért a gyülekezetbe, és megint szolgál az Úrnak. Isten a második esély istene. Ez olyan csodálatos. Jónás története annak az illusztrációja, hogy hogyan bánik Isten az ő gyermekeivel, amikor vétkeznek és visszatérnek hozzá. A tékozló fiú hazament. Amikor otthon volt, nem kapott verést, hanem lakomát készítettek neki. Nem rugdosták össze-vissza, hanem megcsókolták. Nem rakták ki a házból, és nem vetették meg, hanem visszafogadta őt az édesapja. Milyen csodálatos az a történet! Most majd látni fogjuk, hogy Isten mennyire irgalmas egy bűnös város iránt. Ez talán a világtörténelem legnagyobb lelki ébredésének a leírása. Ébredésnek nevezzük azt, amikor az emberek Istenhez térnek. Ami Ninivében történt, ahhoz képest pünkösd napja nagyon csekélynek tűnik. Néhány ezren Istenhez fordultak pünkösd napján, de Ninive városában több százezren tértek meg Istenhez. Ott sohasem volt ahhoz hasonló. Az egész város megtért és Istenhez fordult. Ehhez hasonlót még soha nem látott senki. Pál apostol sohasem maradt egy-egy városban addig, amíg mindenki megtért. Csak hirdette Isten igéjét, és aztán tovább ment a következő városba. Attól az időtől kezdve a mai napig soha senki sem tapasztalta Isten lelkének munkáját olyan mértékben, mint ahogy az valamikor Ninivében történt. Érdekes megfigyelnünk, hogy mindez akkor történt Ninivében, mielőtt az egyház a színre lépett volna. A legnagyobb ébredés majd akkor következik be, ha az egyház már távozik a földről. Láthatod, Isten egyszerűen nem függ az egyháztól. Ha azt gondoltad, hogy az egyház vagy a te egyházad, a te csoportod az egyedüli, amelyet Isten fel tud használni, azt mondom neked nagyon őszintén, hogy ez egy hamis elképzelés. Isten valami nagyobbra gondol, mint az egyházra. Most az egyház Krisztus menyasszonya, és gondolatom szerint Isten fiához a legközelebbi helyet foglalja el az egész örökké valóságban. De Istennek volt terve már azelőtt is, mielőtt létrejött volna az egyház, és mielőtt ember született volna ezen a földön. Isten nem üldögélt, nem tördelte a kezét, és nem várt, amíg megjelent az ember, mert az ő célja az, hogy egy népet hívjon ki minden törzsből, nyelvből és népből. Hisszük, hogy e kor vége felé járunk, és hogy Isten azt akarja, hogy az ige terjedjen, míg mindenki meg nem hallja. Azonban a legnagyobb ébredés, a legnagyobb Istenhez fordulás még a jövőben várat magára, és Ninive története is csak egy kis bemutatása annak. Imádkozzunk! Uram Jézusom, köszönöm, hogy befogadtál egyházadba, hozzád tartozhatom, és az örökké valóságban is örökké veled lehetek. Ámen.